Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsdét Budapesten?
A Box Index 4%-os pluszban van jelenleg, 43.452 ponton áll. A blue chipek közül a MOL, az OTP és a Richter is pluszban tudott nyitni, a MOL-nál 1%-os emelkedést látunk, a Richternél 3%-os, az OTP-nél 2%-os emelkedés, egyedül a Magyar Telekomnál látunk visszaesést, 1,5%-os, viszont jelenleg még nagyon alacsony a forgalom a Telekom papírjaira.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
A mai legfontosabb hír a Magyar Nemzeti Bank kamat döntése lesz, erre délután kerül sor. Nem várunk nagy meglepetést, nem várjuk a monetáris politikai eszköztár átkalibrálását, ugyanakkor a közleményre és a bejelentés után is egyre tájékoztatóra mindenképpen figyelni kell.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint jelenleg erősödik az euróval szemben, 1%-ot erősödött, 363 forint 20 fillérre kerül egy euró, ez jelenleg felül teljesítőnek számít a régiós devizákhoz, a cseh koronához és a legnagyobbhoz képest. Minden bizonyal a befektetők is az MNB kamat döntésére és üzenetére várnak. A dollárral szemben minimális gyengülést látunk, 300 forint, pont 301 forintba kerül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új felfedezéssel járultak hozzá a Szegedi Tudományegyetem kutatói a széndioxidot hasznos anyaggá alakító elektrokémiai reaktorok működésének stabilizálásához. Az eredményről a világvezető energiatudományi szaklapjában, a Nature Energy folyóiratban közölt cikket Janáki Csaba egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője. Az Inforádió Energiavilág című műsorában beszélt az eljárásról, annak felhasználási területeiről és működéséről Janáki Csaba.
Alapvetően ugye az elmúlt évtized során előtérbe kerültek olyan technológiák, amelyek kiindulási anyagként széndioxidot használnak föl, és ebből állítanak elő valamiféle hasznos terméket. Ugye ez azért is érdekes, mert ilyen jellegű technológiákkal tulajdonképpen két legyet lehet ütni egy csapásra, a széndioxid kibocsátás elleni harcban. Egyrészt azért, mert kiindulási anyagként használunk föl széndioxidot, ebből állítunk elő a vegyipar számára hasznos termékeket. Másrészt ezzel olyan alternatív előállítási módszert váltunk ki, aminek szintén nagyon nagy a széndioxid lábnyoma. Tehát tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozik a kutatócsoportunk most már évek óta, és amivel konkrétan mi foglalkozunk, az úgynevezett elektrokémiai hasznosítás, ami azt jelenti, hogy elektromos áramot használunk föl széndioxid átalakítás energiaigényének a fedezésére. Na most ez azért érdekes, mert a megújuló energiaforrások egyre fokozódó térnyerésével, ugye Magyarországon is láthatjuk, hogy például a telepített naperőmű fotovoltaikus kapacitások milyen gyors ütemben nőnek. Ezeknek időben nem állandó a villamosenergia termelése, és vannak olyan időszakok, amikor feleslegben áll rendelkezésre villamosenergia, és mi azt gondoljuk, hogy az időszakosan feleslegben rendelkezésre álló villamosenergiát lehet használni arra, hogy a széndioxidot átalakítsuk hasznos termékekké. Ez a nagy kép, fogalmazunk úgy. Hogy milyen hasznos termékek jöhetnek létre, vegyiparban beszélhetünk alkoholokról, ugye metanol, etanol, aztán etilénről, a műanyagiparnak az egyik alapanyaga, de amivel konkrétan ez a közlemény, amiről beszélünk, foglalkozik, ez szintézisgáz állít elő, tehát szénmonoxidnak és hidrogénnek az elegyét, ami azért fontos, mert ez egy platform keveréknek hívják, azért, mert ebből tulajdonképpen a vegyipar majdnem mindenféle termékét elő lehet állítani további kémiai folyamatokkal.
Hogyha magát a szerkezetet nézzük, ez úgy néz ki, mint mondjuk egy nagyobb fajta légtisztító. Az egyik oldalon beszívja a levegőt, a másik oldalon pedig palackozza azt az anyagot, azt a terméket, amit előállítanak?
Alapvetően kétféle széndioxid forrásról beszélhetünk, amikor széndioxid hasznosító technológiákról gondolkodunk. Az egyik az úgynevezett pontforrások. Itt különböző ipari tevékenységek vagy erőművi tevékenységek széndioxid kibocsátására kell gondolni. Ez lehet egy szénerőmű, vagy egy gázerőmű, de akár vegyipari létesítmények, cementgyárak, acélgyár, tehát nagyon sok olyan kibocsátó, ahol nagy koncentrációban bocsájt ki széndioxidot. Ugye alapvetően a széndioxid hasznosító technológiák napjainkban az ilyen jellegű széndioxid forrásokra koncentrálnak, mivel ezekben nagy mennyiségben, nagy koncentrációban van jelen a széndioxid. Természetesen, amit ön is említett, a későbbiekben közvetlenül a légkörből is hasznosítható lehet a széndioxid. Ugye ennek sokkal nagyobb az energiaigénye, egész egyszerűen azért, mert sokkal kisebb mennyiségben, kisebb koncentrációban van a levegőben jelen a széndioxid, de ilyen irányú törekvések is vannak. Ugye elég például nemrégiben az Elon Musk által bejelentett 100 millió dolláros challenge-re gondolni, ami az ilyen közvetlen levegőből való széndioxid kivonást és hasznosítást célozza meg.
Mennyire drága ez az eljárás? Említett mondjuk cementgyárat, széntüzelésű erőművet, mennyivel drágítja meg ezen termékeket, ezen üzemek működését, hogyha egy ilyen technológiát is beépítenek?
Két részről közelíteném meg a kérdést. Az egyik az az, hogy a legolcsóbban úgy lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást, ha nem használunk széntüzelésű erőművet. Minden hozzárakott technológia az drágább lesz, mint hogyha nem használnánk, hiszen ehhez is villamos energiára van szükség, ugye magához a technológiához. Úgyhogy alapvetően minden ilyen széndioxid hasznosító technológia, és nem csak a mi elektrolizáló technológiánk, hanem bármi egyéb hasonló területen működő technológia, igazából a nehezen dekarbonizálható iparágak széndioxid kibocsátását célozza. Ugye a cementgyárat említette, az nagyon jó, ugyanígy a vasgyártás vagy acélgyártás is ide tartozik, különböző vegyipari folyamatok, ahol pillanatnyilag nincs más alternatíva, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne legyen széndioxid kibocsátás, hiszen nincs olyan elérhető technológia, ami a széndioxid kibocsátás nélkül tudná azt a terméket létrehozni. Tehát ilyen esetekben ezeket célozzuk igazából. De hogy mennyibe kerül, hogy milyen költsége van ennek, ugye ez egy jó kérdés. Ugye most mi a méretnövelés fázisában vagyunk az elektrolizáló technológiát illetően, tehát nyilván most még lényegesen drágább, mint majd reményeink szerint nagy méretben lesz. És azt gondoljuk, hogy nagyjából a hidrogén előállító elektrolizáló technológiák, amik most már ugye egyre gyorsabban terjednek a világon mindenfelé, ahhoz hasonló színvonal elérhető az esetünkben is.
Janáki Csabát, a Szegedi Tudományegyetem docensét, kutatócsoportvezetőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen versenyképességet erősítő fejlesztésekről beszélt Nagy István agrárminiszter az Inforádió Aréna című műsorában. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentős változások lesznek a nyugdíjkassa finanszírozásában a 2021-es központi költségvetésről szóló törvény módosítása szerint. Hívta fel a figyelmet az Inforádióban a nyugdíjasoknak szóló információkat szerkesztő portál, a Nyugdíjguru vezetője. Farkas Andrást Sipos Ildikó kérdezte.
A legfontosabb változás, hogy újra kellett kalibrálni a szociális hozzájárulási adóbevételeket, illetőleg a társadalombiztosítási járulékból származó bevételeket. Ez a két fő forrása a nyugdíjkasszának, tehát a nyugdíjbiztosítási alapnak, és tekintettel a pandémia miatti gazdaságromboló összefüggésekre csökkent jelentős mértékben az előrejelzés a szociális hozzájárulási adó tekintetében. Körülbelül 109 milliárd forinttal kevesebb bevételre lehet számítani szochóból, mint amit terveztek korábban. Pontosabban a szochóból és a társadalombiztosítási járulékból, amit ugye a magánszemélyekként fizetünk. Ebből a két forrásból 109 milliárd forinttal kevesebb bevétel származhat az új törvényjavaslat szerint idén, és ezt nyilvánvalóan akkor más forrásból biztosítani kell, mert a kiadások viszont nem változtak, a nyugdíjakat finanszírozni kell. Tehát így megnövelték ezzel a 109 milliárd forinttal a költségvetés egyéb bevételei terhére a nyugdíjkasszába irányított pénzeket, és ez gyakorlatilag a tavaly még 42-43 milliárd forint volt, amit egyéb adóbevételekkel ére kellett finanszírozni a nyugdíjakban. Ez most fölment ennek a tízszeresére 425 milliárd forintra, ha átmegy a törvény természetesen. Tehát ez az egyik nagy változás, hogy az adóbevétel, tehát egyéb bevételek terhére nagyon jelentősen meg kell támogatni a nyugdíjkasszát, mivel annak mind a két fő bevételi forrása az nagyon erősen függ attól, hogy milyen a gazdasági növekedés. Ráadásul a szociális hozzájárulási adó az folyamatosan csökken. Ugye ez 5 évvel ezelőtt még 27%-os közteher volt, ez ma már csak 15,5%-os, és nyugodtan ez csökkenhet még tovább az előrejelzések szerint akár 11,5%-os mértékig is, amit valamilyen módon nyilvánvalóan más forrásból pótolni kell majd a nyugdíjkasszába.
Ugye a kifizetések azok rendszeresen megtörténnek havonta, illetve ezen túlmenően, hogyha megvalósulnak a gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzések, akkor 2021. novemberében nyugdíjprémiumot fizethet a kormány, illetve lehetőség lehet egyszeri emelési kiigazításra is. Ezek milyen mértékű, mekkora összegű kifizetést jelentenek?
Akkor vegyük először a nyugdíjprémiumot, az egy egyszerűbb eset. A új költségvetési előrejelzés szerint 4,3 lesz a GDP idei növekedése. Ez pont 0,8-del lenne magasabb, mint a nyugdíjtörvényben szereplő nyugdíjprémium fizetéshez szükséges küszöbérték. Vagyis lehet majd fizetni nyugdíjprémiumot, aminek a szorzó száma ez a bizonyos 0,8 lehet most az új javaslat szerint. Ez annyit jelent, hogy a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot meg kell szorozni ezzel a szorzóval, ami tehát 0,8 a törvényjavaslat szerint, és ez adja majd ki a maximumát a novemberi nyugdíjprémiumnak, ami így 16 ezer forint lehet minden olyan ellátottnak, akinek legalább 80 ezer forint a nyugdíja vagy egyéb ellátása, akinek ennél picit kisebb az ellátás, az nyilván arányosan egy kicsit kisebb lesz neki, tehát a novemberi ellátás egynegyede, de legfeljebb 20 ezer forint szorzandó be a 0,8-al. A másik változás az egy kicsit bonyolultabb, tekintettel arra, hogy a nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjakat azt minden évben a költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzésnek megfelelően kell emelni. Ezért januárban 3%-kal emelkedtek a nyugdíjak, mert a költségvetési törvényben még az a szám szerepelt, de menet közben kiderült, és ezt a törvényjavaslat rögzíti, hogy a éves infláció most biztosan 3,6%-os mértékű, vagyis visszamenőleg rendezni kell ezt a 0,6%-kal kisebb nyugdíjemelést, és ezt most megcsinálják évközben, erre még nem volt példa Magyarországon, hogyha ez a törvényjavaslat hatályba lép a tervek szerint május 23-án, akkor gondolom a júniusi nyugdíjakkal együtt minden jogosult megkapja visszamenőleg ezt a 0,6%-os plusz emelést, tehát úgy emelik majd meg a nyugdíjukat, minthogyha ma januárban is 3,6% lett volna az infláció előrejelzése. És ezen felül van az a bizonyos plusz juttatás, amit említett, hogy novemberben, abban az esetben, hogyha a ténylegesen mért infláció az magasabb lenne a 3,6%-nál is, akkor amennyivel magasabb, annak megfelelően pótolagosan ki kell igazítani majd a nyugdíjemelést, akkor számíthatnak plusz juttatásra ilyen jogcímen a nyugdíjasok, hogyha az infláció az magasabb lenne 3,6%-nál, már pedig nagyon sok elemző szerint magasabb lesz.
Farkas Andrást, a nyugdíjgurú vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hűtőházakat, tároló kapacitásokat kell építeni, mert a magyar mezőgazdaság versenyképességét ezek fogják szolgálni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Nagy István agrárminiszter. A riporter Exterre Tibor.
Élelmiszeriparban mit kell és még kinek megépíteni ahhoz, hogy az integráció minél teljesebb legyen?
Amire nagyon szükségünk van, azok a következők. Tárolókapacitások, tehát hűtőkapacitások. Ugye a szegény embert az ág is húzza, amikor ilyen húspiaci mizériák vannak, Magyarország mindig azért jár rosszul, mert a következő történik. Az Európai Uniónak vannak piacszabályozási intézkedései, ilyen, hogy a fölösleget kivezesse a piacról, tehát lefagyasztjuk a terméket. Tejből tejport készítünk, és akkor az tárolható. A bor, ha sok van és eladatlan készletek vannak, ez az a bizonyos zöld szüret, vagy a kényszerlepállásnak a kérdése. Tehát ezek bevett európai, nem magyar, európai piacszabályozási eszközök a túltermelés levezetésé. Igen ám, de ez a lefagyasztott hús ott a raktárban egyszer csak a szavatosság ideje kezd lejárni. A gazdák már ott, mondjuk Németországban, Spanyolországban megkapták érte a pénzt. Ezért töredék áron lehet a piacra rászabadítani ezt a terméket. Na most gondolják el a szerencsétlen magyar gazdákat, amikor küzd azért, hogy valakinek el tudja adni a húst, hiszen egyébként is túltermelés van, majd a piaci ár alatt 200 forinttal megérkezik a német-spanyol egy hét múlva szavatossági problémával rendelkező hús, de még egy hétig teljességgel biztonsággal fogyasztható, és dömping áron értékesíteni le. Mindent kiszorít ilyenkor. Tehát mindenképpen hűtőházakat kell építeni, tárolókapacitásokat kell építeni, feldolgozó üzemeket kell építeni, húsban, tejben is, hogy még tovább tudjuk építeni. Éppen az egyik nagy magyarországi húsfeldolgozóval beszéltem, aki baromfi termékeket állít elő, és ő mondta, hogy óriási piaci lehetőség és a rés van abban, hogy tovább dolgozzák föl. Tehát nem elég az, hogy bontott csirke és akkor különböző alkatrészek, hanem hogy van bepanírozva, hogy van előpácolva, hogy van sütésre előkészítve, kitálcázva, nézzük meg a sertésvonalba is, nem? Szalámik lekarikázva, ilyen formában, olyan formában, tehát megszoktuk, hogy konyhakész legyen minden. Ez az, amit nekünk mindenképpen tenni kell. Problémánk a zöldségben, hogy megváltoztak a fogyasztói igények. Korábban mire volt berendezkedve a magyar gazdaság? Mindenki tudta, hogy ősszel terem a burgonya, a sárgalép, a zöldség, a hagyma. Elmentünk a piacra, mindenki megvette magának a 2-3 mázsát, levittük a pincébe, és akkor az egész télen, tavaszig szépen betartott, és várta már mindenki az új krumplit, hogy akkor érkezik. Na de most nincsen pince, nincs ilyen szokás. Mit szeretünk? Lemegyünk a boltba, és azt mondjuk, hogy 3 darab krumpli kell az ebédhez, 3 darabot szeretnék venni. És akkor innen jön a fokozás, de már nem is akarom meghámozni, legyen meghámozva. És az is ott van. És erre nem volt főkészülve a magyar feldolgozóipar. Így szenvedjük a hátrányt. Ezért jött ránk a lengyel gazdaság. Tehát amikor mindenki azt mondja, hogy mit keres itt a lengyel alma, mit keres itt a lengyel krumpli? Hát azt, hogy amikor mi eladtuk olcsón, ő addig betárolta otthon. Megvárta, hogy jól fölmenjen az ár, hiszen nálunk már hiány van, és csodásan fölkinálja. Először ezt tárolni kell, hűteni kell, majd olyan berendezések, amelyek ezt képesek megcsinálni számunkra, és biztonsággal feldolgozhatóvá tenni. Na, ezek jönnek a pályázatba. Mert ezek a legnagyobb hozzáadott értékek, és a versenyképességünket ezek a beruházások szolgálják.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Reggelt kívánok, szervusz!
Mi változott az elmúlt 20 percben a tőzsdén idehaza?
A Box Index továbbra is pluszban van, 3,1%-os emelkedést látunk, 43.424 ponton áll az index. A blue chipeknél láttunk egy pici ingadozást, az OTP egy pillanat a mínuszba fordul, de továbbra is azúttal is pluszban van. Tehát látszik, hogy még iránykeresés van a bankpapíroknál. 1,1%-os emelkedést látunk, 13.395 forintba kerül most egy bankpapír. A Richter 2%-ot tudott emelkedni, a Molnár 1%-os emelkedés, a Magyar Telekomnál pedig 1%-os mínusz látunk, de ott továbbra is nagyon alacsony a forgalom.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma a monetáris tanácsülésen kívül?
Azon kívül jelentős esemény már nem lesz. Az Egyesült Államokban lesz este gyors jelentési hullám, tehát több vállalat is közé teszi a negyedéves számait, de ez már a magyar piacot nem fogja megmozgatni, hogy akkor már a magyar piac tárva lesz. Azon kívül nagy előre betervezett eseményt nem várunk, természetesen a járványhelyzettel, illetve a vakcinákkal kapcsolatos hírek, azok minden esetben nagy mértékben tudják mozgatni a piacokat.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint árfolyama is változatlan, 363 forint 20 fillérbe kerül egy euró, ez pont annyi, mint a korábbi bejelentkezésem során, 1,1%-os erősödést jelent. A dollárral szemben nem látunk mozgást, ott 301 forintba kerül továbbra is egy dollár, illetve a dollár valamelyest erősödik az euróval szemben, 1,5%-os az erősödés. A régi terizáknál pedig az lokinál és a csekkolónánál minimális gyengülést látunk, tehát a forint továbbra is enyhén felül teljesítve, mint alig, hanem a befektetők várakozása a monetáris tanács üzenetére az annak köszönhető.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu